A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Kardosné Gyurkó Katalinnal, a Nagy Családosok Országos Egyesületének elnökével, és a hírek előtt a családok évéről beszélgettünk, mert 2018 a kormány által meghirdetetten a családok éve, és közben én azon gondolkoztam, hogy ugye nagyon gyakran halljuk azt a szót, hogy családbarát, családbarát közeg, családbarát munkahely, ezeket ugye évről évre díjazni is szokták. Most már láttam, hogy van családbarát kórházi részleg, vagy családbarát kórházi osztály. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyha azt mondjuk, hogy családbarát, vagy családbarát közeg? Mondjuk az önök egyesülete szemszögéből.
Hát mi egy bonyolult egyesület vagyunk, néha úgy érzem. Mi családbarát önkormányzat díjat hirdettünk, és máshoz még nem is nagyon adtuk azt, hogy családbarát. Tehát igen, mi is láttuk már, hogy valóban családbarát hely, családbarát vállalat díjak vannak. A családbarát önkormányzat díjunk az korábban úgy indult, hogy a helyi szervezeteink, itt is úgy visszalépnék, hogy arról az időszakról beszélek, amikor még nem volt divat a családot támogatni. Tehát 2008 környékén írtuk ki először a családbarát önkormányzat díjat. Tehát a helyi szervezeteink javasoltak olyan önkormányzatokat, ahol kiemelten odafigyeltek a családokra. Ilyenkor volt ugye az is... Tehát ezek tényleg ilyen klasszikusok voltak, amik beépültek most már, hogy például az önkormányzatok babacsomagokat adtak, vagy megünnepelték végre egy újszülöttnek az érkezését, vagy indultak a játszótérfejlesztések, vagy voltak olyan települések, ahonnan ugye elköltöztek a családok, és a polgármesterek azt mondták, hogy ingyen telket adnak, és beiskolázzák a gyerekeket, csak költözzenek oda a családok, hogy elinduljon egy adott óvodai csoport. És ezeket a jó példákat szerettük volna megmutatni másoknak is, és ezeket mi jutalmaztuk, illetve tényleg azokat az önkormányzatokat, akiknek az intézkedéseiben jobban odafigyeltek a nagy családokra. Tehát,
és hány ilyen családbarát önkormányzat van, aki megkapta önöktől ezt a címet, ezt lehet tudni?
Körülbelül. Hát több mint 30, de nem, most ebben a pillanatban nem készültem számokkal, de átlagosan olyan 5-6 ilyen díjat adtunk ki évente.
Ezek között vannak kisebb települések, nagyobbak?
Ennyi. Így van, de volt két év, amikor felfüggesztettük a családbarát önkormányzat díjat. Egyfelől változott az önkormányzati törvény, másfelől más lett a feladat ellátása az önkormányzatoknak. Például az oktatás ugye kikerült most közülük. És harmadrészt szerettünk volna egy kicsit újítani rajta, egy kicsit komplexebbé tenni. Tehát a mi pályázataink azok feladatok valóban. Most a pályázati adatlapunk, egy önkormányzat számára, most újra kiírtuk a családbarát önkormányzat díjat, ez 8 oldal. Ebben fontos az is, hogy hány szakember dolgozik a településen a családokért. Fontos, hogy vannak-e valóban bölcsödék, óvodák, és ez elegendő-e. Nyilván ennek ugye a fejlesztése az függ egy kormányzati forrástól is, de hogy az önkormányzat törekszik-e arra, hogy meglegyenek ezek a bölcsödék. Van-e helyi nagycsaládos közösség például az adott településen? Működik egy nagycsaládos kártyarendszerünk? Az adott településen vannak-e nagycsaládos kedvezmények? Az önkormányzat a dolgozóival hogyan bánik? Jó munkáltató-e? Tehát, hogyha valaki elmegy gyermeket vállalni, akkor vissza tud-e jutni? Mennyire van lehetőség rugalmas munkaviszonyra? Tehát nagyon-nagyon komplexen nézzük azt, hogy milyen családokat érintő pozitív intézkedések vannak egy adott településen.
Hogyan épül fel egyébként a Nagy Családosok Országos Egyesülete, mint szervezet? Hogyan működik a mindennapokban egyáltalán? Családok lehetnek tagok, mi minden jár a tagsággal?
Hát ez egy nagyon összetett dolog a Noé életében. Egyfelől vannak egyéni tagjaink, vannak csoportjaink, és vannak tagegyesületeink. Változó, hogy miért csoport valaki, vagy miért egyesület. Nyilván az egyik résznél nem szeretnének pénzt kezelni, és rengeteg adminisztratív munkát, a másiknál viszont azt mondják, hogy ők szívesen pályáznának. Tehát van 200 tagcsaládos csoportunk is például, de van 20 tagcsaládos egyesületünk is, ez a szűk vezetői körön múlik ott helyben. Körülbelül 150 egyesületünk van, és 30 csoportunk az országban, tehát körülbelül 180 helyi szervezetünk van.
És alkotnak ezek valamiféle hálót vagy közösséget? Mert igen. Ön a programjában is a közösségépítést jelölte meg az egyik legfontosabb célként.
Ők maguk is ezt kérték. Tehát én mielőtt elnök lettem, végigmentem az országban régiónként, és megkérdeztem, hogy mi a legfontosabb. És ők azt mondták, hogy szeretnének megerősödni. Igen, tehát 7 régiónk van Magyarországon, és az elnökség tavalyi döntése alapján mi is kinyitottuk a határokat, tehát a határon túli nagy családos szervezetek, akiknek hasonló az alapszabályuk, mint a miénk, az alapszabályban rögzített céljaik ugyanúgy csatlakozhatnak hozzánk, úgyhogy most már Kovásznáról is van nagy családos egyesületünk, és Délvidékről is van egy nagy családos egyesületünk, de a szűken vett Magyarország, ja, és van egy brüsszeli csoportunk is, tehát 10 családdal alakítottunk egy brüsszeli csoportot is, de a szűken vett Magyarország területén 7 régiónk van, ami nem ugyanaz, mint a statisztikai régiók, tehát kevesebb vagy nagyobb területeket fednek le, és 7 régió vezetőnk van. Így van. Tehát ez az egyik része a Noénak. Ezen kívül van egy nagyon erős nemzetközi vonalunk, ezt Jó Kinga elnök helyettesünk viszi. Ennek is
külföldi társ szervezetekkel való együttműködés jelent ez?
Igen, több szervezetben vagyunk tagok, vagy delegáltunk akár vezetőtisztségviselőt is, illetve jelen vagyunk több szervezetnek a munkájában, és ez a folyamat, ez a munka, ez most éppen egy növekszik, újabb feladatokat vállaltunk, tehát a NOE szerintem igyekszik eredményesen szerepelni nemzetközi területen is. És ezen kívül pedig van egy szakértői munkacsoportunk, illetve egy szakértői munkatársunk is, amikor akár egy bizottsági ülésen részt kell venni, akkor ő az, aki beszámol, szakértőkkel megvitatják, beszélgetnek.
Vannak egyébként, hát hogy is fogalmazok, csak területi különbségek, vagy régiónként eltérő feladatok, vagy az, hogy nagy család, családügyek, családpolitika, az mondjuk Veszprémtől Debrecenig nagyjából ugyanazokat a kérdéseket és problémákat veti fel?
Változó. Tehát inkább azt mondom, hogy a családtípusok változóak, vagy például még Nyugat-Magyarországon egyáltalán nincs, vagy nagyon-nagyon minimális a munkanélküliség. Azért mondjuk akár Békés-megyében, akár Észak-Kelet-Magyarországon ez még van, ahol
ez nyilván a nagy probléma, család életét nagyon meghatározó tényező.
Vagy például ha nem állandó ez a munkahely, tehát vannak ugye nyári munkák, akár a mezőgazdaságban, akár építkezéseknél, és hogyha egy szülő csak a tavasztól őszig tartó hónapokra talál munkát, akkor nyilván ez több veszélynek teszi ki a családot, mint hogyha folyamatosan bejelentett
ezekkel munkahelyben. Ezekkel tud foglalkozni a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, vagy akár tud segíteni?
Igen, a NOE az, tehát hogy emberközpontú, még ha egy hatalmas szervezet is, tehát igyekszünk, hogyha egy-egy családnak kérése jön, vagy gondja van, akkor egyfelől helyben segíteni, másfelől régió szinten, harmadrészt pedig, hogyha szükséges, akkor akár országos szinten is. Tehát van egy NOEFON jogsegélyszolgálatunk is, és ott azért nem egyszer előfordult, hogy bajba jutott családnál, mi magunk is tárgyaltunk önkormányzatokkal, gyámhatósággal akár, sőt, amikor egy család már jobban él és erősebbé válik, akkor nagyon szívesen segít az elesetteken. Egyfelől azért, mert azt mondja, hogy lehet, hogy én is voltam olyan nehéz helyzetben, másfelől meg, hogy ha olyan helyzetbe kerülnék, biztos nekem is segítenének. Tehát, hogy a nagycsaládosok egymás között egy nagyon erős és egy nagyon segítő közösség. Tehát amikor akár valakinek lakhatási problémája volt, akkor a listán segítenek akár egy átmeneti albérletet találni, akár volt olyan is, ahol egy komplett házat a nagycsaládosok összefogtak, és rendbe tettek egy családnak, hogy legyen hol lakniuk. Tehát nagyon sokrétű a segítség egymásnak. Tehát jó ezeket a közösségeket látni, hogy élnek, meg segíteni is, hogy épüljenek.
Ha családról, nagycsaládról, egyáltalán gyermekvállalásról beszélünk, akkor beszélnünk kell a demográfiai folyamatokról, vagy a demográfiai helyzetről is, ami hát azért európai szintű probléma. Tudjuk, hogy egész Európában nem születik annyi gyermek, amennyi a puszta reprodukcióhoz, vagy a népesség fenntartáshoz szükséges lenne. Magyarországon, hogyha megnézzük a számadatokat, akkor több mint 3 évtizede tart már a népesség fogyás. Ezt tudjuk, hogy hát, ha ezt megpróbáljuk így számszerűsíteni, akkor ugye ez a 2,1, nagyon szerencsétlen ez a tizedes szám, de 2,1 tized gyermekszámra lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán a népesség jelenlegi szintje fennmaradjon, és most ugye 1,5-nél tartunk, ami egyébként volt rosszabb is, mert néhány évvel ezelőtt ez még 1,2 körül volt, tehát azért sikerült előre lépni a tekintetben. Érdekelne a véleménye, hogy hogyan látja, mennyiben segíthetnek ezen a problémán, a demográfiai problémán kormányzati intézkedések, és mennyiben van szükség valamiféle szemléletformálásra, szemléletváltásra, vagy talán a kettőre úgy együtt? Hogyan látja ezt?
Mindenképpen. Kicsit mosolyogtam a 2,1-en. Az Egyesületünkben az átlaggyerek szám 3,4. Tehát,
igen. Javítják ezt az arányt jelentősen.
Igen, bár pár évvel ezelőtt még, tehát egy 5-6 évvel ezelőtt még 4 egész volt. Tehát nálunk is megfigyeltő volt ez a csökkenés. Ami nagy öröm, hogy folyamatosan figyeljük, hogy mennyi új szülöttünk született az előző évben, és a tavaly évben 350 új szülöttünk érkezett hozzánk, 50-nel több, mint korábban. Nyilván ez azt is jelenti, hogy friss nagycsaládosok is beléptek, de annyira jó dolog, amikor köszöntjük az újszülötteket. Hogy visszatérve pedig a kérdésre, én azt gondolom, hogy ez mindenki felelőssége. Tehát tényleg onnantól kezdve, hogy már egy kisgyermeknek az oktatásában, egy tankönyvben, egy szemléletben mi ivódik bele, egészen odáig, amikor akár tényleg egy elvált szülő gyermeke megpróbálna családot alapítani, és ki az, aki bátorítani tudja, hogy merd megtenni ezt a lépést. Sőt, mint szülőként tőlem milyen példát lát a gyerekem. Azt látja, hogy azt mondom, hogy itt semmi értelme, itt minden rossz, és világvége van, vagy pedig azt mondom, hogy képes vagy rá, tudom, és mi itt vagyunk, mint család, és segítünk, hogy te igent mondj az életre, hogy házastársad legyen. Tehát szerintem nagyon fontosak a kormányzati intézkedések, mert ezek is félelmet oszlatnak el. Tehát a családoknak nagyon fontos a stabilitás, fontos a kiszámíthatóság, a tervezhetőség, és az, hogy a kormány következetesen beváltotta az ígéreteit, most ugye nőtt a két gyermekeseknek a családi adókedvezménye, ahogy megígérték. Tehát, hogy nem történtek változások, nem történt elvonás a rendszerből. Ez ad egyfajta kiszámíthatóságot, egyfajta tervezhetőséget. És hogyha nem kell a létminimum miatt aggódni, akkor egy picit több talán a bátorság, hogy jobban merjenek igent mondani az életre. De itt én még mindig azt mondom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy mennyire magas volt a vállásoknak a száma, és mennyi olyan fiatal van most, akiknek tényleg meg kell küzdeni azzal a félelemmel, hogy a szüleim elszúrták, én képes leszek-e jobban csinálni. És segíteni kell őket, és ez viszont a civil szervezetek, a családok, minden család feladata, én azt gondolom. Tehát egy élő életető nagy család jó példával járhat elől, és hathat egy fiatalra.
Itt érdekes a szemlélet formálás, vagy egyáltalán a szándék, hogy több gyermeket vállaljon mondjuk egy fiatal pár. A Kopp Mária által életre hívott három királyfi, három királylány mozgalom, és azért is említem az ő nevét, mert most ugye már az ő nevét viseli egy intézet is, ami kifejezetten a közelmúltban azért jött létre, hogy egy népesedés politikával foglalkozó háttérintézmény legyen, és ez éppen Kopp Mária nevét viseli. Tehát az ő által alapított Három királyfi, három királynő mozgalom végzett egy reprezentatív kutatást, felmérést egyetemista fiatalok körében, és ebből az derül ki, hogy 90%-uk a fiataloknak házasságban, tehát nem is csak együttélésben, házasságban képzeli el a jövőjét, tehát egy szorosabb elkötelezettséget vállalva. 4-5% mondta azt mindössze, hogy nem akarna gyermeket, és a többiek, tehát ez azt jelenti, hogy 95%, 2-3 gyermeket szeretne, és aztán, ahogy említettem, ugye mégiscsak 1,5-nél tartunk, tehát egy párra vetítve inkább csak 1-2 gyerek születik meg. De minden esetre ebből a reprezentatív kutatásból, felmérésből azért az derül ki, hogy a szándék az adott, tehát valahol arra kellene megtalálni a választ, hogy mi az oka annak, hogy egy fiatalnak vagy egy fiatal párnak nem lesz végül annyi gyereke, mint amennyit szeretne.
Igen, én azt gondolom, hogy a magyarok ilyen szempontból még családbarátok, és szeretnének gyermeket, ellenben mondjuk a német fiatalokkal, akik sokszor azt mondják, hogy egyedül szeretnék leélni az életüket, és hogy nincs szükségük senkire. Tehát jobban állunk, jó a termőtalaj. De különböző okok miatt, és ebben mi is hibásak vagyunk, mint szülők, de kitolódott a gyermekvállalás a kedve. Tehát én azt gondolom, hogy ez is feladatunk, hogy nem csak jó nagy családban.
Egyre későbbi életkorban vállalnak.
Így van, tehát hogy hát így legalább 10 évvel szerintem.
Szerintem ez egy elég aggasztó számadat, hogy ebből az derül ki, hogy az úgymond anyai életkorban lévő nők száma kezdett fogyatkozni, mert hogy 25 és 30 év közötti nők 71%-ának még nincsen gyermeke. Hát ez egy óriási szám, mert ez ugye azt jelenti, hogy 30 év fölött születik meg az első gyermek, akkor vélhetően a második vagy a harmadik gyerek már elképzelhető, hogy nem születik meg.
Így van. Hát én, nekem még mindig azt mondta édesanyám, hogy 25 év előtt az első. Tehát, hogy biológiailag az az ideális, hogyha az első gyermek 25 éves korunk előtt
születik meg. Így aztán belefért az öt gyermek is.
Igen, abszolút. De valóban, tehát valahogy fiatalon, nem is tudom, tehát jobban bírjuk az éjszakázást, még mi is formálhatóbbak vagyunk, de én nagyon örülök annak, hogy lassan van egy 17 éves kamaszfiunk, és mellette meg vannak kicsik. Tehát, hogy ez a családi lét, ez a gyermekgondozás, ez folyamatos. És nagyon sajnálom, tehát mindenkinél azokat az elvesztegetett éveket. Nagyon nehéz megfogni, hogy miért, mert sokszor a férfiak nem mernek dönteni, nem mernek elköteleződni, nem mernek igent mondani egy életre, pedig tényleg a házasság is olyan, hogy minden nap igent kell rá mondani. Tehát eldöntöttük, hogy holtomiglan, holtodiglan, de tanulni kell, fejlődni kell, fejlődőképes, szeretett közösségről beszélünk, és sajnálom, amikor látok fiatal lányokat, akikkel mondjuk csak együtt járnak, és 5 évig, és 5 év után azt mondja egy fiú, hogy még nem tudtam eldönteni, hogy ő az igazi, vagy nem, és elvesztegeti azt annak a lánynak a fiatal éveit. Tehát ezek nehéz helyzetek, valóban.
Utalt arra, hogy számos kormányzati intézkedés született az elmúlt időszakban, hát ugye tudjuk a GED extra, a diplomás GED, a különböző otthonteremtési támogatások, kedvezmények. Talán mondhatjuk azt, hogy európai összehasonlításban sem állunk rosszul ezen a téren. Most viszont eltökélt kormányzati szándék, ahogy a miniszterelnök is fogalmazott, hogy ez a következő 4 esztendő, ahogy említette, a demográfia ciklusa legyen, tehát hogy ez középponti kérdés legyen a demográfiai folyamatokon változtatni. Viszont azt gondolom, és érdekelne ezzel kapcsolatban a véleménye, hogy még milyen további intézkedések lehetnek, mert azért ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, csak kényes terület, a család, a családalapítás, az, hogy ki hány gyermeket vállal, ez azért nagyon szorosan vett magánügy, magánéleti kérdés. Nem szerencsés, ugye, hogyha a kormány akár különböző intézkedésekkel, de megpróbál bekopogtatni a hálószobákba. Hogyan látja a következő esztendőket e tekintetben, hogy milyen ösztönző intézkedések lehetnek, vagy akár például az Önök Egyesületének vagy szervezetének lehetnének-e, vagy lehetnek-e javaslatai e tekintetben?
Hát a javaslatainkat azt elküldjük a stratégiai partnerünknek.
Igen.
De azért néhány dolgot felvetnék. Az egyik az, hogy valaki gyermeket nevel, és otthon van, és teszi a dolgát, annak nagyon nincs sok ideje akár a médiával foglalkozni. Tehát most konkrétan arra gondolok, hogy miniszterelnök úrtól ugye hallottuk azt, hogy ő szeretné majd egyeztetésre hívni a hölgyeket, hogy vajon mi kell valóban ahhoz, hogy több gyermeket vállaljanak. És akkor rögtön megjelentek hírek, és rögtön megjelentek bizonyos pontok, hogy ki mit gondol arról, hogy mi kell a gyermekvállaláshoz. És ez nem biztos, hogy a többség volt. Tehát ez inkább lehet, hogy a kisebbségnek a véleménye volt. A többség az valóban gyermeket vállal, vezeti a háztartást, éli a család életét, és ezzel foglalkozik, és elfogadja a körülményeket. Tehát ez valóban egy nagyon érzékeny téma, hogy mennyire mehet be az állam valakinek a hálószobájába. Mi történik például olyan esetekben, hogyha bevállalunk gyermekeket, és mikor kopogtathat az állam, például mondjuk, hogyha egy főállású édesanyasságnak a kérdéséről beszélünk. És én most csak példákat említek, azt szeretném hozzátenni, hogy ebből semmi nincs előkészítés, vagy bármilyen törvényhozás alatt, de hogyha mondjuk azt mondanák, hogy főállású édesanyja, ha valaki 4-5-6 gyermeket vállal, és ha későn kezdi, ha nem jön össze, akkor mikor kopogtat be az állam, hogy hol tartotok az ötödikkel például? Tehát ezek szerintem nagyon...
Szóval látja egyébként, mennyire támogatott a főállású anyaság ma Magyarországon, vagy egyáltalán mennyire megoldott, mert ugye mindig beszélünk arról, hogy család és munka, család és karrier összeegyeztethetősége, ugye főleg nők esetében, de hát elfeledkezünk arról, hogy lehet egy karrier vagy egy karrier út az anyaság is, aki mondjuk ezt választja, hogy ő felnevel 4-5 gyereket és főállású anya lesz.
Igen, ez nagyon érdekes, mert... talán sokkal szebb az a kifejezés, hogy az anyaság, mint hivatás. Viszont a köznyelv a főállású anyaságot, azt gyakorlatilag a gyermeknevelési támogatással azonosítja, ami kb. 30 ezer forint havonta most, tehát nem egy ilyen nagyon-nagyon magas összeg, viszont lehet mellette munkát vállalni, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy kiegészítő pótlék. A legkisebb gyermek 8 éves koráig jár, 3 gyermek esetén, és nem, én nem nevezném főállású anyaságnak, de hát régen ezt hívtuk így. Amit én akár elképzelnék, az valóban egy felemeltebb kifejezés. Tehát aki hivatásszerűen választja azt, hogy a családjáért él, az
de megtehesse. De egyúttal ez nagyobb anyagi támogatást is jelenthetne, vagy kellene, hogy jelentsen?
Hát ezt nyilván a döntéshozók eldöntik. Van, aki azt mondta a szakértőink közül, hogy ha a nevelőszülőségért 3-ért jár, tehát hogyha más gyermeket nevel valaki, mint nevelőszülő, és 3-at nevel, és azért jár egy X összeg, akkor a saját felnevelésért is milyen jó lenne, hogyha annyi járna. De nyilván ez tényleg akkor, tehát fölülről kell eldönteni, hogy mi a kormányzat szándéka. Én még egy területet szeretnék említeni, és rögtön azt is el szeretném mondani, hogy a NOE soha nem valami ellen van, hanem valami mellett. De az abortuszok száma még mindig 30 ezer évente Magyarországon. És pontosan ezért írtunk ki egy örökbefogadói pályázatot, illetve egy olyan mindent köszönök címmel, egy olyan pályázatot, amiben azok, akiknek az édesanyák igent mondtak az életre, de érezték, hogy a szellemi és a lelki táplálásban már nem tudnak részt vállalni, de azok a gyermekek megszülettek, azok a fiatalok felnőttek, és mekkora ajándék egy ilyen élet annak, aki pedig gyermekre vár. Tehát, és itt sem felülről jövő szabályozásról beszélek, hanem arról, hogy gyönyörű, szép irodalmi pályázatok érkeztek, tehát mindegyik könyvfakasztó, és egy édesanyja leírja, hogy csak megszülni tudtam a gyermekemet, és rossz anya vagyok. Ő nem rossz anya ettől, mert az életet odaadta neki, és megadta a lehetőséget, hogy éljen. És azt gondolom, hogy itt óriási a feladatunk, hogy mit jelent mintaanyának lenni, mit jelent egyáltalán édesanyának lenni, és mit jelent úgy édesanyának lenni, hogy valaki csak azt mondja, hogy ennyit bírok, de ennyit megteszek érte. És szerintem akkor itt is nyerünk sok-sok életet.
Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen.